A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és az egész gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztülésre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezze a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Mindenről Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben eképpen olvasunk. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét választottam, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi igéből, a Zsoltárok könyvének 149. részének az első 4 versét. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében, Sion fiai örüljenek királyuknak. Dicsérjék nevét tánccal, dobbal és hárfával zengenek neki, mert kedveli népét az Úr, szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves Balázs, Bogi, Laci és Andi, nagy örömömre és örömünkre szolgál, hogy most ezt a kisfiút megkeresztelhetjük. A mai vasárnapi Zsoltár egy részletét olvastam fel. Olyan csodálatos, hogy a legelső mondat rögtön így kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat, hiszen ti is ezért jöttetek ide. Dicsérjétek az Urat, de amint látja mindenki, nem lakáson keresztelek, ugye nekünk az nem szokás, nem vállalunk lakáson keresztelést, mert hogy ez gyülekezeti ügy. Gyülekezeti öröm és gyülekezeti dicséret, és ezért olvashatjuk azt is ebben az igében, hogyha tovább olvassuk, hogy dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Tehát nem valamilyen zugolyában történő dolog mindaz, ami most történik, hanem nyíltan vállaljátok, nyíltan dicséritek Istent, és így vagyunk együtt az egész gyülekezettel, hogy dicsérjük őt. De az a kérdés, hogy miért dicsérjük Istent? Először is a teremtés csodájáért, úgy, ahogyan olvassuk az igében, örvendezzen Izrael az ő teremtőjében. És itt gondolhatunk a világ teremtésére, gondolhatunk az ember teremtésére a 6. napon, de amiért most különösen is dicsérjük Istent, az ennek a kisfiúnak a megszületése, az ő megteremtése. Hiszen őt is ugyanúgy Isten teremtette, mint a világot, és mint bármelyikünket. Aztán dicsérjük Istent az ő gondviselésért és uralmáért. Megint, hogyha tovább olvassuk a Zsoltárt, ezt olvassuk, hogy Sion fiai örüljenek királyuknak. És ebben benne van az, hogy Isten jót akar az övéinek, gondjukat viseli, de benne van az is, hogy megvan hozzá a hatalma, hiszen ő király. Most a koronavírusos időkben is. Hát ilyenkor sajnos a gyermeknevelés sem olyan szokásos, mint amilyen normális időkben szokott lenni, de soha ne felejtsétek el, hogy bármi legyen is kint, vagy bármi legyen is bent, Isten a mi királyunk, és ő tart a kezében mindent. Tehát ő nem csak teremtő, hanem gondviselő, és mint király meg is van a hatalma arra, hogy ennek a gyermeknek a gondját is viselje. De talán még inkább dicsérhetjük Istent az ő szabadító kegyelméért. Ahogyan tovább olvassuk a Zsoltárt, hogy szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat. Minden négyen már megtapasztaltátok ezt a szabadítást, és ezt kívánjátok ennek a kisfiúnak is. A kereszteléssel a szabadító, a megváltó Isten Jézus Krisztus kegyelmébe ajánljátok őt. Hiszen a keresztség is szabadításra utal, annak a jele, hiszen Jézus Krisztus Golgotai kereszten kiontott drága vérére utal a keresztségnek a vize. Ahogyan Péter apostol írja első levelében, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Ezt a vérrel való megmosást kívánjátok, kéritek erre a gyermekre is. És bár én csak vízzel tudok keresztelni, úgy, ahogyan keresztelő János is elmondta, hogy ő csak vízzel keresztel, és majd utána jön az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel, ebben a reményben kereszteljük meg ezt a kisfiút, hogy egyszer majd eljön az ideje annak, hogy Isten elküldi az ő szent lelkét az ő szívébe, és megismeri személyesen az Úr Jézus Krisztust, mint megváltóját és urát. Adja Isten, hogy ez így történjen. Amen. A gyülekezet fennállva vallja meg győzelmes hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szokásos rendünk szerint válaszoljatok két kérdésre. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd dicsérjünk téged, mint teremtő urat, mint a mi királyunkat, és mint szabadítónkat. Köszönjük, hogy te vagy ennek a kisgyermeknek a teremtője, te vagy a gondviselője, és azzal a reménységgel állunk most előtted, hogy te vagy az ő szabadítója is. Kérünk, hogy végezz el a szívében az újjászületés csodáját, amikor eljön az ideje. Kérünk, hogy te áld meg szüleit, keresztszüleit, családját. Te légy mindannyiunkkal, szenteld meg az mi életünket azzal, hogy engedelmes szívvel járjunk a te utadon. Amen. Márton Csongor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítson meg az életed orcáját, te rajtad, és könyörüljön
te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet. Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét, és a 338. dicséret első versét énekeljük. Kedves testvérek, most hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Dániel próféta könyvének első részéből.
Jójákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött Nabukadnetszár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza egy edényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat Sineár földjére az ő istenének házába, és az edényeket az ő istenének kincstárában helyezte el. Majd azt mondta a király Aspenaznak, a főudvarmesterének, hogy hozzon ifjakat Izrael fiai közül, a királyi utódok közül, és az előkelő származásúak közül, akikben nincsen semmiféle fagyítékosság, hanem szép arcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek a tudományokhoz, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a király palotájában szolgálatba álljanak, és hogy megtanítsák őket a káldeusok írására és nyelvére. A király pedig elrendelte nekik a mindennapi adagot a király a királyi ételből és a borból, amelyből ő szokott inni, hogy így neveljék őket 3 esztendeig, és azután a király előtt álljanak. Júda fiai közül ezek között volt Dániel, Hananiá, Mísáél és Azarjá. A főudvarmester azonban más nevet adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. De Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő ivott, és kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Az Isten pedig kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt a főudvarmester előtt. Azt mondta a főudvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok. Miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké? Hiszen így bajba sodornátok engem a királynál. Akkor Dániel azt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester Dániel, Hananiá, Mísáél és Azarjá fölé rendelt: kérlek, tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután nézd meg a mi arcunkat, és azoknak az ifjaknak az arcát, akik a király ételéből esznek, és amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva arcuk szebbnek, és testük tápláltabbnak látszott a többi ifjúénál, akik a király ételéből lettek. Ezért a felügyelő elvette a nekik rendelt ételt és bort, és zöldségféléket adott nekik. Isten pedig a 4 ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és az álmokhoz is. Miután pedig elérkezett az idő, amikorra meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket a főudvarmester Nebukadnetszár elé. A király beszélgetett velük, és az összes közül senki sem volt olyan, mint Dániel, Hananiá, Mísáél és Azarjá, így ők a király szolgálatába álltak. Minden bölcsességet és értelmet kívánó dolgokban, amely felől a király érdeklődött tőlük, 10-szer okosabbnak találta őket azoknál, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel ott is maradt Círus király első esztendejéig. Eddig az írott iga, gyertek testvérek, válaszoljuk Istenünk szavára imádságban. Uram, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket fiat feltámadásának napján, és hogy kegyelmedről elmélkedhetünk templomodban, Istenünk, ma is, és hogy te adtál ehhez bölcsességet és értelmet mindnyájunknak. Köszönjük, hogy most is idejöhettünk a szárnyad alá és a testvérek közé. Uram, téged csodálunk, áldunk és magasztalunk nagyságodért, hatalmadért, hosszú tűrésedért. Erős, Uram, a te haragod, és még erősebb a szereteted. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, amikor bűneinket hozzuk eléd, és azt is, hogy nem azok szerint bánsz velünk. Kérünk, bocsásd meg, ha nem neked köszöntünk meg mindent. És köszönjük, hogy fiad Jézus Krisztus egyszer tökéletes áldozatot mutatott be a bűneinkért, és bizonyosságot adtál afelől, hogy egyedül ő érte, megbocsátottál. Kérünk, hadd neveljük gyermekeinket a te ismeretedre, hogy téged szerethessenek, téged áldjanak, és neked szolgáljanak, és neked énekeljenek dicséretet. Te vezess és tanácsolj minket, kérünk, te a engedelmes szívet, hogy szavad szerint éljünk. Uram, a te igéd igazság, eleveníts meg minket általa, szentelj meg vele, hogy hűséggel betöltsük küldetésünket, amire elhívtál bennünket. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Jakab levelének első részéből, a 12. versből hirdetem nektek. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő üzenetét, írva található Dániel próféta első könyvének első részében, és ezt foglalom össze Jakab levelének első részéből, a másodiktól ötödikig terjedő versekben a következőképpen. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megkapja. Ámen. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, ma tanévnyitó istentisztelet lett volna, de a járványveszély miatt gyermekek nélkül, de ugyanarról az igéről fog szólni a prédikáció, Dániel próféta könyvének első részéről. Ma kezdjük Dániel könyvének tanulmányozását. Tudjuk azt, hogy éves témánk a szolgálat, és Dániel személyében egy olyan valakivel találkozhatunk, aki évtizedeken keresztül szolgálta, de nem kiszolgálta azokat, akik tulajdonképpen fogságba vetették őt. Izrael babiloni fogságának az idején. Először a történeti háttérről szeretnék beszélni. Másodjára Dánielnek és barátainak a történetét kezdjük el, és ezen belül először is szó lenne a kísértésről, másodjára az álhatatosságról és harmadjára a bölcsességről, végül az élő hit és az üres vallásosság ellentétét szeretném megmutatni. Ahhoz, hogy értsük a történetet, bár én úgy gondolom, hogy akik itt ülnek a templomban, ezt a történetet egészen biztosan ismerik, de azért mégiscsak nézzük meg a történeti hátteret. Ez a történet Mezopotámiában játszódik a folyam közben, a Tigris és az Eufrátesz közötti vidéken. Ez az ókor egyik legvirágzóbb területe volt, az úgynevezett termékeny félhold keleti vége. Dél-Mezopotámiában először ősi városállamok alakultak, a sumérok területe délen és az akkádok területe északon, később pedig mindezek birodalmakba tömörültek. Volt akkád birodalom, aztán az óbabiloni birodalom, és végül felemelkedett Asszíria. Asszíria virágkorában legyőzte a környező országokat, többek között Izraelt is. Kell tudni róluk azt, hogy ez a birodalom az ókor legkegyetlenebb birodalma volt. A foglyokat megcsonkították, elevenen megnyúzták, gyermekeket elégették, levágott fejekből piramist építettek. Tehát olyan gonosz birodalom volt, hogy ennek a birodalomnak el kellett tűnnie, a sűjesztőben pusztulniuk kellett. És valóban így is történt, amikor az új babiloni birodalom felemelkedett. Krisztus előtt 626-ban Nabopolaszár babiloni király ideje alatt. És ekkor elkezdődött egy 10 éves harc az asszírokkal. Krisztus előtt 612-ben az egyesült babiloni és méd seregek elfoglalták és elpusztították Ninivét, Asszíria fővárosát, majd egész Asszíriát. És itt érkezünk el a mi időnkhöz. Krisztus előtt 605-ben Nabopolaszár halála után fia Nebukadnezár lett az új király. Egy hadjárat közben érkezett meg hozzá a hír, hogy apja meghalt, és gyorsan hazasietett, királyá koronáztatta magát, és aztán visszament és folytatta tovább a hadjáratot. Ugye haza kellett mennie, nehogy véletlenül valaki más ragadja magához a hatalmat, ő volt az előző királynak a fia, hazament, megkoronázták, aztán ment vissza folytatni a hadjáratot. És itt kezdődik Dániel próféta története. Az első két versben így olvassuk. Jójákimnak, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött Nebukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat Sineár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket az ő istenének kincstárában helyezte el. Ez még a koronázás előtt történt, az első hadjárat során. Az egyszerűség kedvéért Dániel már itt királynak nevezi Nebukadnezárt, ugyanúgy, mint ahogy mi is szoktunk beszélni arról, hogy Mátyás király gyermekkora, pedig akkor még nem is volt király. Ez volt az első fogságba vitel, amikor keveseket vittek foglyul, Dánielt és barátait is ekkor. Aztán ezután volt még két fogságba vitel, Krisztus előtt 597-ben és 587-ben, ez utóbbi Jeruzsálem pusztulása és a nagy fogságba vitel volt. Ennyit elég tudnunk ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a történetet a világtörténelem során. Most nézzük meg Dánielt és barátait. Ilyen háttér előtt zajlik ez a történet, zsidók a babiloni birodalomban. Ez a történet a próbatételek és a helytállás története, de tulajdonképpen a további részekben is hasonlókat olvasunk. Az első, amiről szólni kell, a próbatétel, vagy más oldalról nézve a kísértés. Ezért választottam Jakab leveléből ezt az ige szakaszt. Itt a második versben ezt olvassuk. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Szükséges tehát, hogy legyenek próbatételek, sőt, azt javasolja, azt tanácsolja Jakab, hogy örüljünk a megpróbáltatásoknak. Dánielnek és barátainak kettős próbatételen kellett keresztül esniük. Az első az volt, hogy Nebukadnezár körülzárta Jeruzsálemet, Jójákimot, Júda királyát is elfogta, majd vazallusává tette, és így bocsátotta őt szabadon. A templom felszerelésének egy részét pedig elszállította, és a maga bálvány istenének a templomába, a kincstárba helyezte el. Tehát vége lett az önálló dávidi királyságnak, az ifjak is új környezetbe, sőt másik országba kerültek. Ha tanévnyitó lenne, akkor itt elmondanám, hogy vannak a fiatalok között olyanok, akik új iskolaévet, azaz hát mindenki új iskolaévet kezd, de hogy esetleg új iskolába mentek, talán általánosból gimnáziumba, gimnáziumból egyetemre. Új helyzet, mindenféleképpen új helyzet alakult ki. És hát tulajdonképpen a mi életünkben is márciusban egy új helyzet alakult ki. Tavaly még nem gondoltam volna, hogy a testvérek szájmaszban fognak velem szemben ülni. Ez is egy új helyzet. És hát Dániel és barátainak az életében is felmerült ez a kérdés a próba nyomán, hogy igaz-e Istennek a szava, igazak-e az ígéretei, kell-e ragaszkodni még a mózesi törvényekhez, hiszen vége az önálló dávidi királyságnak, ekkor még nem semmisült meg Izrael országa, de már vazallus királysággá lett. Ők pedig egy idegen országban, idegen hatalom alá kerültek, vajon igaz-e ott is Isten szava, igazak-e az ígéretek, kell-e ragaszkodni a mózesi törvényekhez, hiszen teljesen új a helyzet, teljesen új a környezet, minden teljesen más, és még az a kérdés is felmerülhetett volna, hogy vajon Nebukadnezárnak az istene, akinek a kincses tárába elhelyezték a mi istenünknek az edényeit, vajon nem ő-e az erősebb Isten? Vajon nem győzte-e le Nebukadnezár istene a mi istenünket? Nem kellene inkább őt imádnunk, mint erősebb Istent? Látszólag vége mindannak, ami addig jellemezte az életüket. És kedves testvérek, mi is mit látunk magunk körül? Vége az úgynevezett keresztény korszaknak, minden egészen más. Igaz-e Isten szava, érdemes-e még őt követni? Mit látunk magunk körül? A hűség, az önfeláldozó szeretet, az udvariasság, a tisztelet, a becsület elavult fogalmakká váltak a társadalomban. Mit látunk magunk körül? Élettársi kapcsolatokat, vagy még az sem, házasságon kívül született gyermekek egyre növekvő arányát, az LMBTQ ideológiát és gyakorlatot, az erőszakos terjesztést, a szivárványos zászlókat látjuk lobogni különböző budapesti városházáknak a homlokzatán. Mit látunk magunk körül? Erőszakot és erkölcstelenséget. Vajon igaz-e Isten szava, és érdemes-e még őt követni? De volt egy másik próba is Dániel és társainak az életében. Ez a bizonyos három esztendei felsőfokú tanulmányoknak a sora. Valószínű, hogy a bölcsesség, a műveltség akkori csúcsát jelentették ezek a tanulmányok. Mezőgazdaság, építészet, csillagászat, sőt csillagjóslás, államtudományok, matematika és az akkád nyelv. Királyi ételt és királyi ételt ehettek volna, és királyi bort ihattak volna, biztos állás, társadalmi előmenetel, karrier, fényűző élet, vajon beadják a derekukat, vagy sem? Egy egészen más, magas szintű, minőségi élet lehetősége csillant meg előttük. És a mai fiatalok előtt is, a jog, a közgazdaság, a bankszakma, az informatika, az orvosi tanulmányok, és mindenek fölött a számítógép, az internet, a képi kultúra világa, óriási lehetőségek, menedzser szemlélet, karrierépítés. Ezek önmagukban nem elvetendő dolgok, hiszen végül is azt olvassuk a történetben, hogy ők négyen is beálltak a király szolgálatába. 3 évig tanították őket ezekre a dolgokra. Csak az volt a próba, hogy hol van a szívük, mit adnak érte, sodródnak vagy megállnak. És ez a kettős próba azt jelentette az ő számukra, hogy ezek miatt, az okok miatt vajon sútba dobják-e Isten törvényeit, vagy sem. De mit olvasunk a 8. versben? De Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzheti meg magát a királyi ételével és a borral, amelyből ő ivott, és kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Eltökélte a szívében. És aztán a folytatásban is ezt látjuk, Isten pedig kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt a főudvarmester előtt. Azt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok. Miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké, hiszen így bajba sodornátok engem a királynál. Akkor Dániel azt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá fölé rendelt, kérlek, tégy próbát szolgáiddal 10 napig, adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt tegyük, és vizet, hogy azt igyuk. Azután nézd meg a mi arcunkat és azoknak az ifjaknak az arcát, akik a király ételéből esznek, és amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. De ez ott kezdődött, hogy Dániel eltökélte a szívében. Ha nem tökélte volna el, akkor nem is jöttek volna ezek az események. Mi volt a probléma? Az volt, hogy nem tiszta eledelt kellett volna enniük, vagyis nem a babiloniaknál nem volt meg az a különbségtétel, ami a zsidóknál megvolt, hogy tiszta állatok és nem tiszta állatok, ez az egyik. A másik pedig, hogy elkészítési módjában sem volt kóser az, amit elkészítettek, ugyanis pogányok készítették el, és nem a zsidó előírások szerint, tehát nem olyan módon engedték ki az állatoknak, a leölt állatoknak a vérét, mint ahogy azt előírták a mózesi törvények. Ráadásul harmadjára pedig általában az egész közel-keleti térségben, amikor húst adtak fel, az általában bálvány áldozati hús volt. Először feláldozták a bálványoknak, és utána fogyasztották el. Természetesen nekünk más dolgok jelentik a problémát, de a mi életünkben is ugyanúgy megvannak a problémák, ugyanúgy megvannak a próbák. De mit látunk Dániel és barátainak az életében? Az álhatatosságot. Úgy, ahogyan Jakab levelében is tovább olvasva az igét, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. A kiállott próbatétel erősíti, edzi, keményíti a hitet, az Istenbe vetett bizalmat, a hűséget, vagyis álhatatossá tesz. Péter apostol is azt írja első levelében, hogy a kipróbált hit sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. A próbatételben való megállás során Isten 3 csodáját is megtapasztalták. Hogyha belementek volna a megalkuvásba, akkor egyet sem tapasztalhattak volna meg. Az első csoda az volt, hogy a főudvarmester és a felügyelő nem magától érthetődő módon jóindulatúak voltak velük szemben. Pedig az életükkel játszottak. A babiloni birodalomban, meg általában az ókori közel-keleti birodalmakban, hogy úgy mondjam, nem babra ment a játék. Ha valaki nem engedelmeskedett a király szavának, akkor azt kivégezték, minden teketóriázás nélkül. Tehát tulajdonképpen ez a két ember az életével játszott. És ezért csoda volt az, hogy jóindulatúan fordultak Dánielhez és a barátaihoz. Olvassuk is az ígében, hogy Isten jóindulatot támasztott bennük. Aztán a második csoda az, hogy egészségesebbek és jobban tápláltak lettek, mint a többi ifjú. És ezzel összefüggésben, hát nem kellett beszennyezniük magukat. Ez is csoda volt. De van egy harmadik csoda is, amit most egészen külön vennék, az, hogy okosabbak lettek, mint a többiek. Megint csak Jakab leveléből olvastuk ezt a folytatásban. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megkapja. A bölcsesség. És nehogy azt higgyük, hogy ez a bölcsesség, ami ezt a négy ifjút jellemezte, a babiloni oktatási módszer által lehetett az övék. Ezt olvassuk az igében. Isten pedig a négy ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elérkezett az idő, amikorra meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket a főudvarmester Nebukadnezar elé. A király beszélgetett velük, és az összes közül senki sem volt olyan, mint Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá, így ők a király szolgálatába álltak. Minden bölcsesség, minden bölcsességet és értelmet kívánó dologban, amely felől a király érdeklődött tőlük, 10-szer okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Tehát az, hogy ők bölcsességet és okosságot nyertek, ez nem a 3 éves oktatáson múlt, hanem ez Isten által ajándékozott bölcsesség volt. És hát ezzel összefüggésben, ezzel a bölcsességgel összefüggésben kerültek a legmagasabb polcra. Azt is mondhatnánk, hogy hihetetlen karriert futottak be a próbában való megállás révén. És hitük így teljes megerősítést nyert. Tehát tulajdonképpen ez egy önmagát erősítő folyamat, hogy a próbatételben, hogyha megállunk, akkor még erősebb lesz a hitünk, hogy a következő próbatételben még jobban meg tudjunk állni. És ezeknél a fiataloknál is éppen ezt látjuk. Az első próbatételben megálltak, amikor minden eltűnt körülöttük, amit addig megismertek, és amit jónak találtak, és egy új helyzetben találták magukat. És aztán, és ekkor nem voltak hajlandók a király ételéből enni és a borából inni, mert nem akarták, eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat, de megálltak a 3 éves oktatás alatt is, hiszen, ahogy mondtam, az is egy próbatétel volt. Hát sokkal magasabb ismereteket nyerhettek, mint amire eljutottak volna otthon Izrael földjén. De ott is megálltak, mert Isten megerősítette őket, és bölcsességgel ajándékozta meg. És ezért kell szólnunk még befejezésül az élő hitről és az üres vallásosságról. Lukács evangéliumában olvassuk Jézus szavait, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, még amije van, az is elvétetik tőle. Erről ebben a történetben, Dánielék történetében nincsen szó, hiszen a történetben éppen egy jó példát látunk. De amit Jézus mond, az így igaz, a meglévő hitet a kiállott próbatétel csak megerősíti. Az üres vallásosság viszont bármely próba által csak megrendülni tud. És ezért szokták sokan mondani, hogy miért engedte ezt Isten. Ha ez megtörténhetett velem, akkor Isten nem is létezik. Ugye sokszor emlegettem már, hogy volt már, hogy temetések, bejelentésekor a gyászolók szájából ezek a mondatok hangzottak el. A meglévő hitet a kiállott próbatétel csak megerősíti, az üres vallásosság viszont bármely próba által csak megrendülni tud. És ez az élő hit és az üres vallásosság közötti ellentét a különbség Jézus Krisztus keresztjében válik utolérhetővé. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt a bűneinkért, vajon személyes megváltónká és Urunká lehetette már. Akkor élő hitben járunk. Ha még nem, akkor csak üres vallásosság a mi életünk, és semmire nem megyünk vele. Így adjon Isten először is élő hitet, és aztán a próbatételekben való megállást. Amen. Isten igére válaszként a 338. dicséret második versét énekeljük, a kiosztott lapon ez rosszul szerepel, a másodikat énekeljük. Úr Jézus, amiért magasztalunk téged, és amiért dicsérünk téged, az szent kereszted. Mindenkor állítsd a mi szemünk elé. Akár hívogat ez a világ a hiába való bájaival, hiába való értéke, úgynevezett értékeivel, mi mindig rád tekintsünk, mert ez a világon az egyetlen igazi érték. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban mégiscsak úgy élhetjük a mi életünket, hiszen nekünk is tanulnunk kell, dolgoznunk kell, még az is lehet, hogy karriert futunk be, de hogyha rád tekintünk, akkor minden a helyén lesz. Add, hogy úgy élhessünk ennek a világnak a javaival, minthogyha nem élnénk, ahogyan Pál apostol mondja a korintusi első levélben. Úgy adjunk, minthogyha nem adnánk el, úgy vásároljunk, minthogyha nem vásárolnánk, és úgy éljünk ennek a világnak a javaival, minthogyha nem élnénk velük. Hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra is. És így adj nekünk minden próbatételek között álhatatosságot, hitet, reménységet és beléd vetett bizalmat. Köszönjük Dánielnek és társainak a példaadását, hadd tanuljunk mi is ebből, és hadd élhessük át mi is, hogy érdemes mellettet hűségesen megmaradni. Így kérünk, Urunk, betegekért, hadd kérjünk azokért, akik esetleg kórházban vannak, hadd könyörögjünk a gyászolókért, te adj vigasztalást, és te emeld fel a tekintetüket önmagadhoz, hadd kérjünk gyülekezetünkért, hadd kérjünk azért, hogyha kedves neked, akkor közöttünk ne terjedjen a járvány, ajándékozz meg bennünket könnyebbséggel, de hogyha közöttünk is elterjedne, adj megoldást, hogy hogyan és mi módon tudjuk tovább folytatni az Isten tiszteleteket és gyülekezeti alkalmainkat. Adj bölcsességet ebben is. Urunk, és hadd kérjünk újra és újra arra, hogy amiért ezt a járványt megengedted, sőt, amiért te hoztad ránk ezt a járványt, végezd el munkádat ennek a világnak az életében. És kérünk, hogy magunkban elmondott csöndes imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.